Várak Erdélyben. Erdélyben és az egész Kárpát-medencében az első várak akkor jelentek meg, amikor az ideérkezett nép otthont akar teremteni magának, mert az otthonteremtéshez biztonságra van szükség. Amikor az idevándorolt őseink hazát szerettek volna itt építeni, az országépítést várakkal kezdték el. Kezdetben földből emeltek maguknak védelmet, később kőből és téglából, s bár a folyton érkező ellenség vagy az enyészet megpróbálta ezeket megsemmisíteni, jó részük, romosan vagy felújítva, ma is eltörölhetetlen igazolásai elődeink országvédő hősiességének. A várak és védőik egymást védték és az országot is, ezért vagyunk még mindig itt, s ezért kell róluk beszélni. Következzen most a Várak Erdélyben, mely a kőbezárt múltunk különálló sorozata. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból: csaták, országgyűlések, történelmi események helyszíne, fényes fejedelmi birtok és kommunista börtön, Fogaras várának története egyet jelent Erdély történetével. Havasalföldhöz való közelsége sokszor a déli területek uralkodóinak figyelmébe kerítette. A 17. században fejedelem asszonyok kedvelt birtoka. A későbbi századokban ugyan fokozatosan elveszítette stratégiai jelentőségét, de az erdélyi magyarság számára kultúrájának és történelmének továbbra is egyik kiemelkedő helyszíne. Témánk: fejedelmi birtoktól kommunista börtönig, a Fogarasi vár.
Kőbezárt színek. Látott-e már felújított templomot, tornyot, kastélyt, iskolát, amely pompázatos színekben díszeleg? És azt tudja-e, hogy ezekhez a restaurálásokhoz a székelyudvarhelyi TM Color Kft. Is biztosítja a festőanyagot? Nos, a cégvezető igazgatótól, Tamás Nagy Zoltántól tudjuk, hogy a 2009-ben alakult társaság a szlovéniai JUB termékeinek terítését vállalta fel. Az uniós normáknak megfelelő festékek környezetszennyező hatása a nullához közelít. Ezeket a festékeket a székelyudvarhelyi, csíkszeredai és sepsiszentgyörgyi üzleteikben forgalmazzák. De vannak képviseleteik Brassó és Maros megyében is. A Kőbezárt múltunk című műsorunk számos helyszínén találkozhatunk a TM Color termékeinek jótékony, esztétikai élményt nyújtó, ugyanakkor környezetkímélő hatású, áldásos termékeinek bizonyítékával. Ennek köszönhetően vált lehetővé, hogy a múltat kőbezárt színekkel idézzük fel, és mentjük át az eljövendő korok számára.
Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a Várak Erdélyben mikrofonja előtt ma déli vendégünket, dr. Kálmán Attila tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszönöm szépen, hogy itt lehetek, én is köszöntök mindenkit. Gondolom mindannyiunk számára tiszta az a tény, hogy hát Fogarasvára Erdély határain, vagy Erdély határán egy fontos szerepet játszott történelmünkben. A fejedelemkori Erdély nagy uralkodói, Betlen Gábor, Rákóczi György, Apafi Mihály alakítgatták ízlésük szerint a várat, ugye kötöttek ehhez a helyhez. Mégis úgy érezzük, hogy a vár történelmét, a szakembereket leszámítva nem nagyon ismeri a nagy közönség, és hát az általánosságokon kívül nem sok konkrétumot ismer a tulajdonosokról, a tulajdonosok életéről, vagy éppen a birtok történetről. Ezért gondoltuk úgy, hogy a következőkben Fogaras váráról részletesebben beszélnénk.
Történész úr, hogyan kezdődik Fogaras várának a története? Kezdjük ma ezzel a kérdéssel a beszélgetésünket.
Engedje meg, szerkesztő úr, hogy mielőtt elkezdenék válaszolni a kérdésre, egy idézettel kezdjem, fogalmazunk így egy idézettel. Egy 19. századi munkából idéznék, Auguste de Gerando a 19. század elején bejárta Erdély különböző vidékeit, és hát azt, amit látott, azt, amit tapasztalt, azt nyomtatásban is megjelentette. Két kötetes munkáról van szó, tehát 1845-es és az 1850-ben jelent meg ez a munka, La Transylvanie et ses habitants, tehát Erdély és lakói, amelyet aztán később a fordítását nálunk is megjelentették. Itt Fogarasnak egy külön fejezetet szentel. Engedjék meg, hogy ebből felolvassam azt a részt, ahol a tapasztalatairól ír, hogy milyen hatással volt Fogaras, amikor Gerando ide érkezett. Ha az olvasó egy pillantást vet a térképre, látni fogja, hogy a Szászok földjének közepén, Havasalföld felé található egy kisebb földterület, mely a magyaroké. Ennek a vidéknek a népessége egyébként ugyanolyan összetételű, mint a szomszédos vidékeké. Magyarból kevés van, németből sincs sok, a lakosság döntő többsége olá. Elsőre nehéz megérteni, hogy ez a terület miért nem tartozik a Szászföldhöz, hiszen sem a táj, sem a lakosság összetétele nem különbözik. Ugyanazokat a jól megművelt szántóföldeket, jól épült falvakat látjuk, ugyanazt a nyelvet halljuk, az emberek is arcra, ruházatra ugyanúgy néznek ki. Tehát itt is politikai események vannak az elkülönülés hátterében. A politika túl gyakran vét a természetrendje ellen. A Szászok leírják, hogy földjük egy részét elvették tőlük, és emiatt ismét a magyarokra panaszkodnak. Igen, rosszul élik meg, hogy többé nem mondhatják II. András oklevelének szavait idézve, a város és Borált közötti terület egyetlen népé. Igazuk van, ugyanakkor el tudom képzelni, hogy nem lenne veszélytelen számukra, ha túl hangosan emlegetnék az ő régi privilégiumokat. Ugyanis csak további területeket veszítenének, ha tényleg azok a határok állnának vissza, melyeket II. András kijelölt. Nem beszélve Besztercéről, amelyet a Szászok mindenféle felhatalmazás nélkül foglaltak el a magyarok területéből, több olyan helyet is megszereztek, amely kívül esik a II. András féle határokon. Ilyen például Brassó mai vidékének egy része. András király után 3 évszázaddal Ulászló a Szászoknak adományozta még Törcsvárat is 9 faluval. Fogaras vidéke pedig jól egy Szászföld közepén helyezkedik el, egykor a magyar Alsó-Fehér vármegye részét képezte, mint ahogy azt a régi térképeken láthatjuk. Fogaras vidéke egy várról kapta a nevét, amely a körülötte épült városkával a vidék székhelye. Brassóba menet keresztül megyünk Fogarason. A vidék szép, csak egy kissé hideg. A kukorica és a dohány elég jól megterem, de szőlőt alig látni. Távolabb, Brassó környékén még kevésbé foglalkoznak szőlővel. Mindez azzal függ össze, hogy a terület lépcsőzetesen emelkedik, ahogy közeledünk a havasalföldi hegyekhez. A hegyekben eredő patakok észak felé zúdulnak alá, az Old pedig, amely egyenes vonalban érkezik a Székelyföldről, lejtőre találva hirtelen visszafordul, aztán jobbra, elhalad Fogaras vidéke mellett, aztán áttör a hegyláncon, de csak sokkal lejjebb. Bár messze volt még a tél, amikor Fogarason átutaztunk, mégis igen kemény hideg uralkodott a vidéken, ami sajátos ellentétben állt azzal, hogy a termés még lábon állt kint a földeken. Amerre mentünk, folyamatosan láttuk az Erdélyt délről határoló hegyeket. Ezek néhol hatalmas csoportokban torlódnak össze úgy, hogy megkülönböztetni sem tudjuk messziről a sok magas és meredek hegycsúcsot, melyek ott jártunkkor már hótól fehér lettek. Ólomszínű felhők úsztak lassan az égen, mintha a havas hegycsúcsok végtelenben nyúló folytatásai lennének. Mintha a föld peremére értünk volna. A hegyek lábánál ősfenyves terül el, mely sötét színbe öltözteti a tájat. Másutt az erdő úgy néz ki, mintha szabályosra nyírták volna, annyira egyenlő magasságúak a fák. Olyan az egész, mintha nemrég hasított, óriási barázdákat látnánk. Amikor a nap egy pillanatra kibukkant a szürke felhők közül, ezüst vonalakat rajzolt a hegycsúcsok és sziklahátak fölé. Halvány fényével életre keltette ezt a vas színű tömeget, aztán hamarosan minden ismét árnyékba borult, és a táj sűrű ködbe burkolózott. Fogaras vidékét, amelynek természetes határait a hegység és az Old folyó adja, már régen úgy tekintették, mint különálló tartományt, amelynek saját urai vannak. A havasalföldi vajdának védelmi joga volt a vidék felett, továbbá előjoga volt ezt a vidéket érintő adomány és nemes leveleket kibocsátani, melyeket éppen ezért Boieronales literének neveztek. És itt megállunk az idézettel, hiszen következik maga a várnak a története. Innen folytatjuk mi a vár történetét, és hogy elkezdjek válaszolni szerkesztő úr kérdésére, hogy hogyan is kezdődik a Fogaras várának a története, hát mint általában ilyen helyekkel viszonylag nehéz ezt megállapítani. A történészeknek sikerült abban megegyezni, hogy itt kétség kívül egy árpádkori várról van szó, hogy ez most mikor épülhetett, tehát ez egy elég jó kérdés. 1967-es ásatások alkalmával azt állapították meg a szakemberek, hogy egy föld erőd létezhetett itt ezen a helyen. Egyesek ezt a 12. századra teszik, és amely talán ugye itt a tatárjárás alkalmával pusztulhatott el, egyesek akár tűzvészt is említenek. Aztán vannak más vélemények is, amelyek a vár kezdetét a 13. századhoz kötik. Itt a csák nemzetséget szokták egyesek felhozni, a csák nemzetség újlaki ágából származó első bás Komesz unoköcséről, Pós mesterről lenne szó, aki valahol az 1220-as, 1230-as években, tehát már a 13. században épített magának itt egy várat. A lényeg az, hogy itt kétségkívül a tatárjárás körül elpusztult ez a vár, mindegy, hogy ez a 12. vagy a 13. században épült, és valahol 1310 körül egy fából készült erősség épül a mai vár helyére. Kán László Vajdát szokták ezen erősség építőjeként emlegetni. Nagyon fontos kiemelni azt is, hogy a tatárjárást követően Fogaras vidékének a betelepítése körül a havasalföldi fejedelmek játszottak fontos szerepet, így magyarázható a román ajkú lakosságnak az elég tehetős száma, már ugye a középkorban, hiszen maga ugye Dözserándó is beszél aztán később a 18-19. Században is, hogy azért a román ajkú lakosság kétségkívül többséget alkotnak. Ennek köszönhető, ennek a tevékenységnek köszönhető az, hogy a 14. század második felétől a magyar királytól hűbérül kapták Fogaras várát a havasalföldi fejedelmek, illetve a hozzátartozó uradalmat is természetesen. Az első ilyen fejedelm, akit szoktak említeni, az Ulászló, aki román történelmet tanul, azt tudja, hogy őt Vladislav Vlajkuként szoktak említeni a román történetírásban, és hát ő már 1372-vel kezdődően a fogarasi új telepítvény hercegi címét is használta. A 15. században folyamatosan a havasalföldi fejedelmek tulajdonában a fogarasi uradalom. Persze ezek közül talán a leghíresebb ugye az öreg Mircsa, ugye, tehát a Mircsa Csilba Trünkén ismert havasalföldi fejedelem és az ő leszármazottai. Egészen az 1460-as évekig, tehát itt találjuk a Vlad Drakult, vagy az ő fiát, ugye a Vlad Cépest, tehát ők mind-mind-mind hűbérbirtokként bírták fogaras uradalmát. 1464-ben változik a helyzet, amikor Mátyás kivette a havasalföldi fejedelmek kezéből a birtokot, és Vingárdi Geréb Jánosnak adományozta. Vingárdi Geréb János, hát nem véletlen, hogy neki adományozta, hogy a család közeli rokona, ugyanis az ő felesége az Szilágyi Zsófia. Szilágyi Erzsébetnek, Mátyás édesanyjának a testvéréről van szó, tehát Mátyás alapvetően a nagynéni férjének adományozta a birtokot. Különben a Vingárdi Geréb Jánosról azt érdemes elmondani, hogy ő egy ideig Görgény várának volt a parancsnok az 1450-es évek elején, és utána egy rövid ideig erdélyi alkormányzójaként is tevékenykedett. Egy rövid idő múlva, tehát egy pár év múlva, 1467-ben Mátyás úgy dönt, hogy a várat visszaveszi, tehát újra királyi kézbe kerül, viszont kimondja azt is, hogy szükség esetén a fogarasi birtokot fel lehet használni, olyan értelemben, hogy a havasalföldi vajdának ugye továbbra is hübérbirtokként adható. 1469-ben a Szász Egyetem követeli, ugye itt Dözserándó is kiemeli, hogy a Szász Egyetem mindig is neheztelt a magyar királyokra, és hát később a Habsburg államra is, hogy hát ez ugye a Szász Egyetem tulajdonába kellett volna maradjon ez az uradalom. Tehát ahogy mondtam, a Szász Egyetem követeli, egy rövid ideig hozzájuk is tartozik az 1470-es években. Aztán 1474-ből van egy információnk, hogy Mátyás király felszólította a havasalföldi fejedelmet, a szép rádunak fordítjuk, de Rádu Cselfrumoszként ismert fejedelmet, Vajdát, hogy két fogaras földi falut adjon vissza a szászoknak. Ugye, hát el tudjuk képzelni, hogy a havasalföldi fejedelmek nem igazán örventek annak, hogy ettől a pillanattól kezdve ugye ez nem kapható meg hűbérbirtokként. 1475-ben azonban már a következő havasalföldi fejedelmet találjuk itt. Vlad Cepes is fogja birtokolni később Lajota Baszarab nevezetű havasalföldi fejedelem, tehát mondhatjuk azt, hogy itt a 15. század második felében továbbra is a havasalföldi fejedelmeket találjuk birtokosként fogarason. A helyzet aztán 1503-ban megváltozik. 1503-ban a néhány évvel azelőtt már elhunyt Mátyás királynak a törvénytelen fia, Korvin János herceg nyeri el fogarasföldet, és mindössze két évig lesz birtokosa, ugyanis 1505-ben bekövetkezett halála után Bornemisza János kapja meg a birtokot, és nem feltétlenül Bornemisza János személyisége fontos ebben a kontextusban, hanem az, akit ő várnagynak nevez ki, és ez nem más, mint Tomori Pál.
A Várak Erdélyben második részében mondjuk el a hallgatóknak azt, hogy a 16. század egy mozgalmas korszak a vár történetében.
Igen, a 16. századról nagyon is részletesen kell beszéljünk, hiszen tényleg nagyon mozgalmas korszak, főleg azért, mert nagyon sok birtokosa van a várnak. Ebben a században kezdődik a ma is látható várnak az építés, ezért fontos erről egy picit részletesebben beszélni. Ott maradtunk el a történetünkkel, hogy 1505-ben az akkori magyar király, a második Ulászló Bornemisza Jánosnak adományozta a birtokot, és ahogy említettem az előbb, nem feltétlenül Bornemisza-nak a személyisége fontos ebben a kontextusban, hanem a várnagyé, ugye az a várnagy, akit ő kinevez, és ez nem más, mint Tomori Pál. Ki is ez a Tomori Pál? Tomori Pálnak a karrierje néhány évvel azelőtt kezdődött, tehát 1501-ben kinevezték az erdélyi sókamara Ispánjának, a tisztség, amit elég sokáig betöltött, tehát párhuzamosan a fogarasi várnagyi pozíciójával, tehát 1501-ben a sókamara Ispánja, és rá pár évre, ugye, tehát 1505-ben kinevezik fogarasi várnagynak. És hát 1514-ig tölti be mindkét funkciót. 1514-ben, amikor a Dózsa-Györgyféle parasztlázadás kirobban, akkor ő fogarasról indul a Dózsa-féle parasztfelkelés leverésére. Ugyanis Bornemisza János budai várnagynak a lovasságát fogja vezetni. A parasztfelkelés leverése után a hűséges szolgálataiért Munkács várának lett a parancsnoka, és ugyanakkor az erdélyi kamarák felügyelője is lett. 1519-ben Budavárának a kapitánya, és az udvar egyik hűséges szolgájának tartották, viszont ugye miután két mennyasszonya is meghalt, úgy döntött, hogy feladja a világi életét, és 1520-ban belépett az obszerváns ferencesek közé, tehát ferences szerzetes lett, ezért szokták többször őt barátként emlegetni a történelemben. 1521-ben a déli végeken fontos változásra került sor, ugyanis a törököknek sikerült bevenni, meghódítani Nándorfehérvárat, és hát nagyon sokan az akkori politikai elit közül úgy gondolták, hogy szapolyai főkapitány mellé kellene még egy erőskezű főkapitány, és hát Tomori Pálra gondoltak, aki hát ebben a pillanatban egy ferences szerzetes. Felajánlották neki a főkapitányi tisztséget, illetve ugyanakkor a megüresedett kalocsai érseki hivatalt is. Hát azt azért el kell mondani, hogy Tomori nem fogadta el rögtön ezeket a pozíciókat, tehát megvárta a pápai utasítást, tehát alapvetően pápai utasításra hagyta el végül is a kolostort 1523-ban, és vette át ezeket a tisztségeket, tehát 1523-mal kezdődően ennek a végvárrendszernek az egyik vezetője, déli végvárrendszernek az egyik vezetője, és ugyanakkor kalocsai érsek. Nem sokáig töltötte ebbe ezeket a tisztségeket, ezeket a pozíciókat, hiszen tudjuk, hogy 1526-ban egy fontos szerep jutott Tomorinak, aki részt vesz végül is a mohácsi csatában, és a mohácsi síkon veszítette életét, mint a magyar seregek egyik vezére. Azt is szokták mondani, hogy a csatában elesett Tomorinak a fejét a szultán diadaljaként körülhordozták a győztes táborban. Mi történik a mohácsi vész után? 1527-ben első Ferdinánd fogarast Gerendi Mihálynak, az akkori erdélyi kincstárnoknak ígérte, de végül is Majlát István szerezte meg a birtokot, és ez azért van, mert a mohácsi csata után, amelyben különben Majlát részt vett, mohácsi csata után ő Ferdinánd pártjára állva nagy mértékben segítette a Ferdinánd párt győzelmét, sőt neki köszönhető volt az, hogy Pozsony aztán megnyitotta a kapuit a Ferdinánd párt előtt. Úgyhogy így kapja meg Majlát fogaras várát. Azt azért el kell mondani, hogy nem egyedül, hanem van neki egy társa, tehát a fogarasi birtok másik felét Nádasdy Tamás szerezte meg, akivel rokonsági kapcsolatban lesz Majlát végül is. 1530-ban, amikor is feleségül vette ennek a leányát, Nádasdy Annát, és ebből kifolyólag ugye könnyen megszerezhette a másik felét a várnak, tehát 1532-ben Nádasdy Tamás végül is lemondott fogarasról és tartozékairól, ugye most már a családban maradhatott ez a birtok. Tehát Majlátról azért még annyit hadd mondjunk el, itt ki is volt ez a Majlát István, hiszen a vár építése körül azért neki nagyon fontos szerepe van. Azt kell tudni, hogy Majlátnak az édesapja volt az, aki Erdélybe érkezett. Ahogy mondtam, ő már részt vett a mohácsi ütközetben, és Ferdinánd híveként kezdte, de aztán 1528-ban, tehát egy év múlva már szapolyaihoz csatlakozott. A kor tipikus politikusáról van szó, aki a Ferdinánd és a szapolyai párt között próbált valamilyen szinten lavírozni. Érdekes ebből a szempontból Majlát Bélának egy 1889-ben megjelent életrajzi munkájából idézni pár sort azzal kapcsolatosan, hogy milyen is volt Majlát Istvánnak a karakter. És azt mondja az 1889-es szerző. Ez volt Majlátnak első, de csak is látszólagos elpártolása Ferdinándtól, ami egyéb iránt eléggé jellemzi politikai akcióját, éppen azáltal, hogy ezen hűtlenség csak is látszólagos vala, azaz szolgálatában állott Jánosnak, mindamellett Erdélyben Ferdinánd ügyeit segítette elő. Az indok, mi őt Ferdinánd elleni hűtlenségre készteti, nem politikai elveinek változásában gyökerezett, de sarkalotta őt erre a vágy, a Ferdinánd királytól adományul nyert Fogaras várának és tartozandóságainak birtokba vétele. Ezt azonban tényleg nem eszközölhette, mivel akkor már Erdélynek azon része János uralma alatt állott. És nem csak Fogarast, de Majládnak több más birtokait is, mint ellenpártosét, elkoboztatta. János király nagy súlyt fektetett Majlátot párthíve közé számíthatni, és birtokait Fogarassal együtt nem csak visszaadta neki, de ezen felül még az ország tanácsába is fölvette. Ideig az idézet. És ebben a vízes korszakban Majlát egy adott pillanatban a nagyhatalmú fráter Györggyel kerül konfliktusba, és a pozíciói meginognak, egy társvajdát kap, ugye néhány évvel azelőtt Szapolyait ugye Erdély vajdának nevezte ki, pontosabban 1534-ben, tehát kap egy társvajdát maga mellé, úgymond, majd pedig később Nádasdy Tamással és Turzó Elekkel összefogva egy politikai mozgalmat indít Majlát, szervezkedés, amely elbukik. És 1540-ben a tordai gyűlés Majlátot elmarasztalja, tehát főben járó bűnben elmarasztalja, javait elkobozzák és halálra ítélik. Ezt az ítéletet azonban nem hajtják végre, és így kerül sor arra, hogy 1540. augusztus 29-ére Majlát Segesvárra országgyűlést hirdet, amely őt és Balassa Imrét, aki különben a társvajdája volt, országos főkapitányokká választották. Úgy tűnik, hogy Majlát István szeretett volna akár Erdély fejedelme is lenni, erre nem került sor, próbálta a törökkel szövetkezni, ennek érdekében, de ez végül is eredménytelen maradt. A Fogarasi vár kontextusában ki kell hangsúlyoznunk, hogy ebben a korszakban Fogaras várát több ostrom érte, mint Majlátnak a birtoka. Például a kokáért 1540-ben török Bálintnak is ostrom alá kellett volna vennie, de ő végül is aztán vonakodott megindítani ezt az ostromot, és hát egyáltalán Majláttal megindítani a harcot. 1541-ben török és moldvai csapatok támadták meg Fogarast, Majlátot csellel kicsalogatták, és végül is július 20-án elfogták. Petru Ráres moldvai fejedelem Konstantinápolyba vitette, és ott a héttoronyba zárták. Úgy tartják a források, hogy valahol 1550 körül halhatott meg, tehát török fogságban. Említettük azt, hogy Majlád Istvánnak a neve Fogarasvár építése szempontjából kiemelkedően fontos, ugyanis miután őt Erdély vajdának kinevezték, tehát 1534-ben, úgy tűnik, hogy ő volt az, aki a főleg fából álló, még 14. századi várat aztán teljes mértékben lebontatta, és valahol 1535 és 1540 között kőből és téglából épült új vár építését elkezdte, és hát egy úgy tűnik, hogy egy kétemeletes várról van szó, vizesárokkal, és a külső várat pedig ellátta egy kapubástyával, ugye mai napig is ezt Majlát bástyának szokták nevezni. Mi történik Majlát halála után? Ugye 1550-ben halt meg fogságba, Konstantinápolyba, ezután az örökös a feleség, Nádasdy Anna, majd pedig 1560-nal kezdődően az egyik fia, Majlát Gábor, a tulajdonos, aki mindössze 6 évig birtokolja Fogaras várát, ugyanis 1566-ban végleg Bécsbe távozik, és eladja a fejedelemnek, tehát János Zsigmondnak 20 ezer forintért, aki egy évre rá, tehát 1567-ben, hát most már 30 ezer forintért eladja Bekes Gáspárnak. És Bekes Gáspár, ugye, aki viszonylag sokszor szerepelt a várak Erdélyben különböző részeiben, a Bekeshez való kerülése a birtoknak elég sok felháborodást váltott ki. A történészek úgy tartják, hogy itt jogilag azért lehet vitatkozni azon, hogy itt mi történik. Ugyanis az történt, hogy Majlát Gábornak a testvérével, Margittal kötött házassága után Báthori András követelhette magának ezt a birtokot. Vigyázat, tehát nem a későbbi fejedelemről van itt szó Báthori András esetében. Az örökségnek az elosztására 1569-ben kerül sor. Ugye egy picit problémás, hiszen 67-ben már ugye eladásra, sőt már korábban 66-ban eladásra került, 67-ben megint tulajdonosváltás történt, és 69-ben még osztozkodnak a családtagok, és mivel Báthori András úgy tartja, hogy ő a jogos örökös, ezért nem csodálkozunk, hogy később 1571-ben Báthori Istvánt, a fejedelmet találjuk a követelők között, aki meg is támadja Bekes Gáspárnak a tulajdon jogát, sőt nem csak, hogy megtámadja, de 2 évre rá, 1573-ban megostromolja a várat is, követelve általa jogosnak tartott tulajdonát. A helyzet végül is rendeződik, akkor, amikor ugye Báthory és Bekes között a konfliktus kiéleződik, és végül is aztán Bekesnek menekülnie kell, ugye hiszen tudjuk, hogy konfliktus itt már nem csak birtokról szól, hanem egy politikai konfliktusról is szó van Báthory és Bekes között. Na de térjünk vissza egy picit Bekeshez. Bekes Gáspár esetében el kell mondanunk, hogy egy politikai szervezkedésnek a vezetője, és eznek a szervezkedésnek az egyik központja az Fogarasvára lesz, úgyhogy nem csodálkozunk azon, hogy 1573-ban megkezdődik ez a Báthory István féle ostrom. Még egyszer kihangsúlyozzuk, hogy egyfelől, tehát ugye a birtoknak a megszerzéséről van szó, de ugyanakkor politikai konfliktusról is beszélhetünk, és Bekes végül is feladja a várat, tehát fogja magát és Bécsbe menekül. És hát ez két évre rá, 1575-ben tér vissza, most már császári csapatok támogatásával, Báthory István ellen, és hát ez már közismert, hogy a Kerelő-Szentpári csatában végül is aztán Báthory csapatai győzedelmeskednek, és hát Bekesnek menekülnie kell. És általában mi itt beszoktuk fejezni a történetet, ugye ezt nagyjából ismerjük, hogy Bekes Gáspár, Kerelő-Szentpál, Báthory István győzelme, de mi történik Bekessel, mert tehát Bekes igazából nem hal meg a csatába, tehát Bekes Gáspárnak a karrierje, a politikai karrierje folytatódik tovább, és nem akárhol, hanem Báthory István szolgálatában. Tehát vannak ilyen fordulatok, tehát miután Bekesnek a csapatait legyőzték Kerelő-Szentpárnál, a császár megtagadta hívét, hogy így mondjuk, és elfogadó parancsot adott ki Bekes Gáspár ellen, Bekes pedig fogta magát, és Lengyelországba menekült. És Lengyelországban Báthory elfogadta, és miután lengyel uralkodó lett, tehát 1576 után megkegyelmezett Bekesnek, de viszont nem engedte vissza Erdélybe többet, de megtette a lengyel lovassági csapatok főparancsnokának. És innentől kezdve, ettől a pillanattól kezdve a lengyel királyt szolgálta, aki nem volt más, mint az azelőtti ellenség Báthory István. Lengyel és litván nemességet kapott, tehát Lengyelországban maradt, ott telepedett le, későbbi lengyel-orosz háborúkban ugye rettegett Iván csapatai ellen harcolt, és 1579-ben Lengyelországban hunyt el. Grodnóban halt meg, és ami még érdekes, hogy Vilnius fölé emeltek egy halmot, amely mai napig is a Bekes halom nevet viseli. Azt mondják, hogy azért nem temették el maga a városba, vagy nem temették el valamelyik templomba, vagy éppen valamelyik keresztény temetőbe, mert hogy életében azt a jelentést tette volna, hogy a mennyország nem érdekel, a pokoltól meg nem félek. Nagyon szép kis legenda, a lényeg az tényleg, hogy Vilnius mellett a Bekes halmon temették el. Sajnos az emlékműve nincs meg, ugyanis 1830-as évek végén, 40-es évek elején a síremlék megrongálódott, valami áradások voltak, és összeomlott ez a síremlék, tehát ma már nincs meg, de ez a Bekes halom mai napig is őrzi Bekes Gáspárnak az emlékét. Nem Erdélyben, hanem Vilniusban. Bekes Gáspár ugyancsak építkezett Fogarason, elsősorban a külső vár kiépítésével és a Vársánc teljes kiásásával foglalkozott, illetve aztán miután Báthory István kezébe került a birtok, azután ő kezdi el a reneszánsz lodzsjának az építését, amelyet Báthory Boldizsár folytat, erre emlékeztet a várban egy címer is, tehát a Báthory címer a BB iniciálékkal, tehát Báthory Boldizsára emlékeztetve. És itt megállnék egy picit a vár történetének, vagy birtok történetének a bemutatásával, azért, hogy felolvassak két elbeszélést, amelyek talán nem annyira ismertek, ugye majd később fogunk arról beszélni, hogy a 19. század végén Fogarasnak volt egy népszerű országgyűlési képviselő, aki nem volt más, mint Mikszáth Kálmán. És hát Mikszáth Kálmán két elbeszélést írt Fogarasról, illetve Fogaras váráról, meg természetesen nyomtatásban is megjelentek, de engedjék meg ezt a két rövid elbeszélést felolvassam önöknek. A hagyomány szerint Apor László Vajda építette Fogaras várát 1299-ben. Ugyanaz az Apor, akinek a lányába beleszeretett Ottó magyar király. A vén Apor oda csalogatta koronástól, aztán elfogadván bezáratta várába, a koronát pedig ott tartotta magánál. Mozgalmas történelmi események fűződnek ez ódon, sajátságosan sima falakhoz. Föl elevenült a múlt ide belépve. Íme a nagy terem, ahol annyi nevezetes országgyűlés folyt le. Amott abban a szögletszobában feküdt a ravatalon első apafi Mihály 1690. április 15-én. A kápolna is épp még. Ide jártak imádkozni Erdély fejedelem asszonyai, mert a vár sok ideig volt a fejedelemnők tulajdona. Északkeleti részén vannak a föld alatti börtönök. Sok úri lakó volt ezekben is, itt senyvett Haller János, Cserei János, a Makacs Béldi Pál. Fényes és szomorú képek egymás fölébe torlódnak. De Fogaras, pusztán mint épület, történelmi érdekessége nélkül is méltán leköthetni a magyarok figyelmét, mert ősváraink egyik legszebb példánya. Hosszú, fölszedhető híd vezet a várba a víztarton át. A várfala négy szögletben foly körül. Minden szögleten egy bástya, hat ágyúra való. Építhette Apor eredetileg, de a többi gazdák is toldották, újították. Látszanak a falakon a bátoriak sárkányfogai, imit amott a Betlen Gábor hattyúi. A szép Fogaras várával egy nagy uradalom is járt. A Fogaras földe, valóságos hercegség. A 16. században a Nádasdiak kezén találjuk, kik Fogaras föld örökös urainak címezik magukat. Nádasdi Annának kezerévén jött a vár Majláth István birtokába. Nyugtalan lelkű ember volt Majláth István, Zápolya őt és Balassa Imrét nevezte ki Erdély vajdáivá, de rövid időre Ferdinándhoz csaptak át. Zápolya most sereget külde ellenük, s ostromolni kezdi Fogaras várát Török Bálint. A vár erős volt, nevetve hányt Majláth fittyett az 5000 ostromlónak. Szégyen szemre vissza kellett vonulnia a királyi seregnek. Zápolya most országgyűlést tartott Tordán, megidéztette a pártos vajdákat, és miután nem jelentek meg védekezni, hűtlenségi pört akasztott a nyakukba. Balassa megijedt. Kegyelmet kért, meg is kapta. Majláth ellenben azt üzente dacosan, tessék, mérkőzzünk össze, és behúzódott erős várába. Zápolya dűbe jött, s nyomban megindult Budáról nagysereggel Fogaras alá, majd megtanítja ő Majláthot. Azonban meghalt útközben, százsebesen, 1540. július 21-én. Majláth határozott szerencsében volt, mindegyre merészebb lett és nagyra vágyóbb. Maga hirdetett most már tartománygyűlés Segesvárosot, ismét fölvették Balassával a vajda címet Ferdinánd részére. Özvegyasszonnyal, gyerekekkel kikötni nem nagy virtus. Hanem az özvegyasszonynak jó pártfogója akadt. A szultán, aki nyomban leküldi Erdélybe a nikápolyi basát, Balabéget, az izgága főúr ellen. Majláth ismét behúzódott az ő fa garasába, egy fagaras, amelyik többet ér az ország valamennyi részgarasánál. Az ostromot megkezdi Balabék, de csak hamar belátta, hogy a vár bevehetetlen az ő seregével s fogyatékos ostromszereivel. Nem csüggedett azért, ügyes észjárású ember volt, valahol kerített magának egy fickót, aki azelőtt bent a várban szolgált Majláthnál. Az ajánlkozott neki jó pénzért hasznos felvilágosításokat adni. Som Ferencnek hitták az illetőt. Som uram roppant csodálkozott, hogy Balabék mindenről kérdezi a világon, csak a vár berendezéséről, erejéről, az őrségről nem. Mert Som uram sok várban, sok hadikalandban megfordulván szakember volt az elárulásokban. Balabég minduntalan Majláth István uramról tudakozódik, és annak a bolondságain, apró cseprő cselekedetein látszott pompásan mulatni. Hogy néz ki, szeret-e csinosan öltözködni, vannak-e furcsaságai, gőgös-e a magatartása? Som uram sokat tudott róla beszélni, de egyszer mégis kikottyantotta, de hát mire való mindez néked, kegyelmes Balabasa, ne beszéljek inkább a várról? Nem szükség, édes fiam, szó ami szó, neked bizalmasan megmondom, Majláth István uramból én erdélyi fejedelmet szeretnék csinálni. Egyéb sem kellett Som uramnak, jól sejtette Balabék, hogy ezzel a hírrel nyomban a várba megy, hogy két kulccsal dolgozó ember ő kegyelme, de éppen ilyen kellett most neki. Somot csak ugyan beeresztették a várba, lehet, hogy éppen oda tartozó volt, és elmondotta Majláthnak a basa megjegyzését. Olyan szút eresztett be a hiú főúr fejébe, mely ott erősen kezdett rágcsálni, és mikor az ostromló basa követet küldött hozzá, és szeretne vele nyitszemköt beszélni, Majláth megindítá az alkudozást a találkozás tárgyában. Kész vagyok elmenni, üzeni Majláth, de mivel biztosítasz, hogy nem vagy rossz szándékban? Kezeseket küldök be, üzente vissza Balabék, négy török főtisztet, köztük az édes testvéremet, Hasszán Béget. A kezesek nem elég folyt tovább az alkudozás, hanem esküt is tégy, hogy pántódásom nem lészen. Balabék megesküdött, ünnepélyesen az alkorára tette két ujjal a Majláth, két követe, Horváth Péter és Boyer György előtt. Esküszöm Allahra és Mohamedre, az őszent szakállára, hogy én Majláth Istvánt még ez a nap az égen jár, egy ujjal sem bántom. Nem volt már semmi. 2. július 22-én elhagyta várat Majláth. A hídon ott várta a négy kezes, aranyos ruhákban, drága kócsagos turbánokban. Mikor Majláth kírt a kapun, azok egyenként lépkedtek be rajta. A kapu becsapódott utánuk. Majláth gyors léptekkel sietett az ostromló táborba, a vezéri sátor felé, teletüdővel szíván a friss reggeli levegőt, mert még korán volt. A nap csak az imént kelt föl a hegyek mögül, s üdítő fényt lövelt szét, nem lankasztó forróságot, a vezéri sátort elönti a olvasztott arannyal, ragyogott, villogott a kopják hegyén. Balabék elejébe jött messziről, s megölelte, megcsókolta, úgy vezette be a sátorába. Egész nap etették, itatták nagyfejedelmi bőkezűséggel, a basa bókokkal és szép szóval tartotta, s valahányszor közbeszólt Majláth, hogy térjünk a tájra, mert vissza szeretnék menni, a basa elszomorodott, hogy olyan rosszul érzi magát nála, és mindig az lett a megállapodás, hogy elég hosszú a nap, majd ráírunk a dolgunkat megbeszélni, hiszen nem sokból áll az. Pedig biz az elég sokból áll, mert mihelyt a nap lealkonyodik, belépett a sátorba két csausz, és lefogván Majláth István uramat kezdték kedélyesen megkötözni. Hát ez az esküd? Ordítált dühösen a vajda. Balabék egykedvűen fonta át kezeit mellén. Arra esküdtem, édesfiam, hogy addig nem lesz bántodásod, míg ez a nap az égen jár. De nem kötelezi már semmi, miután a nap lealkonyodott, győződj meg róla magad is, édesfiam, ha majd kivisznek innen, mert nem szeretném, ha a jellememben kétkednél. Hát a kezesek, hörgé Majláth, azok bizony egyszerű jancsárok, akikért nem érdemes búsulni. Így jutott fogságba Majláth István, ott is halt meg Konstantinápolyban, a börtönben. Ez volt az egyik elbeszélés. Két évtized múlva egy másik Majláth István támadt Bekes Gáspárban. egy lugos vidéki köznemesben, kibe sok nagyravágyás és erős kalandor természet szorult. Bekes bejövén Erdélybe, hol nagyon megkedvelte a fejedelem, föltette magában, ez a fogaras enyém lesz egykor. Majlát István fia, Majlát Gábor ült akkor benne. Bekes megkörnyékezte, elhitetvén vele, a Jámborral, hogy előbb-utóbb elfogják, mert atya bűnében részesnek hiszik. Legjobb lenne, ha eladná az uradalmát, s kimenekülne külföldre. A gyámoltalan Gábor szót fogadott, 30 ezer forinton odadobta a fejedelemnek fogarast, és kifutott az országból. Célját ért Bekes, a fejedelem neki ajándékozta a fogarast. Most már Erdély leghatalmasabb nagyura lett, s föltette magában, a fejedelmi süveg is enyém lesz egykor. S majd csak hogy nem teljesedett be. Bekes éppen a prágai udvarnál mulatott, mikor János Zsigmond meghalt 1571-ben, s őt ajánlta halálos ágyán utódjának. Annyira szerette. Váltott lovakon sietett haza Prágából, de akkora már megvolt válasz az új fejedelem, Báthory István. Bevette magát most fogarastra, s mint egy kis király packázott a fejedelemmel, pártot gyűjtvén magának. A fejedelem mindenféleképp próbálta hűségére bírni a pártost, de Bekes egyre dacolt, míg végre Bánffy György vezérlete alatt sereget küld Báthory fogaras ellen. 19 napig folyt a kemény ostrom, de most az egyszer sikerrel, mert fogaras inogni kezdett, és maga Bekes is csak éjjel menekült, posztóba bevont patájú gyors lovakon. A szekeren, melyet a négy ló nesztelenül húzott, egy nagy hordót szállítottak. Abban a hordóban kuksolt beszegezve Bekes Gáspár, a trónkövetelő. Kifutott Prágába, de nem sokára visszatért még egyszer, gyűjtött sereggel, azonban Kerelő Szentpálnál csatát vesztett. Így jutott fogaras a fejedelmek birtokába, s maradt is véges végig, második Apafi Mihály haláláig. De csak is fejedelmeknek való birtok is volt az. Magányos úriembernél valóságos Pandóra szelencéje. 33 mérföldnyi területével könnyen kísértetbe hozta az embert, hogy valami egyébnek kívánkozzék, mint a kis erdélyi udvar egyik alázatos csillagának. A telhetetlen, vakmerő emberre mai napig azt mondják Erdélyben. Hová megy őkelme? Kerelő Szentpára. Idáig a két elbeszélés, Mikszáth Kálmán tólából. És ugye az 1570-es éveknél, 80-as éveknél álltunk meg a vár birtok történetének az ismertetésével. Báthory István után Báthory Boldizsár következett birtokosként. Ő 1588 és 1594 között birtokolta a várat. Báthory István hagyatékaként került az ő birtokába a vár. És hát 1594-ben történik az országban egy fontos váltás. 1590-es évek elején már a 15 éves háborúról beszélünk, és hát 1593-ban a török szultán felszólítja Báthory Zsigmond fejedelmet, hogy az erdélyi csapatokkal csatlakozzon a török sereghez. Fejedelem azonban Bocskainak a tanácsára úgy dönt, hogy mégiscsak a Habsburgok török ellenes ligájához csatlakozik. Az erdélyi rendek pedig nem örvendve a fejedelem terveinek lemondatják, vagy lemondásra kényszerítik a fejedelmet 1594-ben Báthory Boldizsár javára. Zsigmond azonban tudjuk, hogy rövid idő múlva visszatér Erdélybe. A legtöbb ellenzék főurat, közöttük a kedves rokont, Báthory Boldizsárt is kivégezteti. A kivégzettek között található kancellár, Kovacsóci Farkas, ugyanakkor Bornemisza János, a kendidestvérek is még sorolhatnánk. Miután a vár, tehát Báthory Zsigmond tulajdonába került, ugye Báthory Boldizsár halála után úgy döntött a fejedelem, hogy feleségének adományozza a várat. A feleség ugye Habsburg családnak a tagja, Mária Krisztiernáról van szó. Ő 1599-es távozása után a másik kedves rokonnak, Báthory András, bíboros fejedelemre hagyja a várat 15 ezer forint haszondér fejében. Később Mária Krisztiána többször követelte a jogait, ezt azért el kell mondani, hát élete végéig követelte igazából a jogait, mert ugye a várnak a birtokosa aztán a következő periódusban elég gyakran változnak, de hát nem igazán sikerült visszaszerezni a várat, különben Szádecki Lajos egy 1892-es munkájában ezt következőképpen írja le, tehát ezt a Mária Krisztiána féle követeléseket. Azt írja Szádecki, évről évre számítja, tehát Mária Krisztiána a hátralékokat kamatos kamatjával. Minden alkalmat, fejedelem és császárváltozást felhasznál jogai érvényesítésére, de még akkor sem ért célt, midőn saját testvére, második Ferdinánd jut a császári és magyar királyi trónra. Ekkor 1618-ban fogarasi tartozásait 264 ezer forintra számítja. És Ferdinánd meg is kísérli az erdélyi rendektől annak kifizettetését, de a rendek az 1619-i gyulafehérvári országgyűlésből udvariasan bár, de visszautasítják a követelés jogosultságát. A Prágában 1614-ben elhalt Báthory Zsigmond hagyatékára utalva, arra hivatkozva, hogy fogaras jövedelmét már a császári kormány alatt sem fordították Mária Krisztiána javára. De az egykori erdélyi fejedelemnő jogát fogarasra fel nem adta végső leheletéig. Végrendeletében 150 ezer forintot hagyatékoz Erdély járandóságaiból a Halli Zárdának, mert ez még egy század múlva is nyilván tart, és 1701-ben már 1 millió 106 ezer forintra számít fel. Lehetséges, hogy a Halli zárda behajthatatlan követelései rovatában még máig is ott szerepel fogaras a rég letűnt erdélyi fejedelemség rovására. Ideig a Szádecki idézet. És hát 1599-ben újra változik a tulajdonos, ugye 1599-ben a Havasalföldi vajda, Vitéz Mihály, Mihály vitázú érkezik a Bodza szoroson át Erdélybe, és október végén foglalja el fogarast, amelyet érdekes módon itt is a feleségnek adományozzák, tehát Stanka asszony lesz az, aki a birtokosa a fogarasi várnak. Tudjuk, hogy ez a család kevés ideig volt itt, alapvetően körülbelül egy évig birtokolja Stanka asszony fogaras várát, ugyanis az 1600 szeptemberében lezajlott miliszlói csata után ugye Vitéz Mihály kivonul Erdélyből, és végül is az erdélyi rendek fogarast Csáki István országos főkapitánynak adományozzák. Tehát Stanka asszony egy évet mondjuk volt birtokosa fogarasnak. Hát na, ez az egy év, ugye, vagy ezzel az egy évvel kiérdemelte azt, hogy egy szobrot is állítottak fogarason, másnak nincs szobra fogarason, de Stanka asszonynak igen.
A várak Erdélyben utolsó percében a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetésünket, és mondjuk el azt is, hogy miről fogunk egy hét múlva beszélgetni.
Ma a fogarasi várnak a történetéről, hát birtoklás történetéről beszéltünk, és kihangsúlyoztuk azt, hogy az első vár valahol az Árpád korban épülhetett, vagy a 12. vagy a 13. században, és ez a vár, egy földvár, elpusztult a tatárjárás idején. Az 1300-as évek elején egy főleg fából készült várat emeltek, itt Kán László erdélyi vajdát szokták ebben a kontextusban említeni. Következő évtizedekben, főleg a 15. század végéig, főleg a havasalföldi vajdák a birtokosai a fogarasi várnak, a fogarasi uradalomnak, viszont a 16. századdal kezdődően már változik a helyzet. Először 1503-ban Korvin János herceget találjuk itt, mint birtokost, majd 1505-tel kezdődően Bornemisza János birtoka, de Tomori Pál a várnagy, az a Tomori Pál, aki később a Mohácsi csatában hősi halált halt. Ezután gyakran változnak a birtokosok. Ugye Majlát Istvánnak a nevét emlegettük, aki 1526 után ugye hol Ferdinánd, hol Szapolyai pártján állt, és neki köszönhető a mai vár építése, tehát ő az, aki a fából készült, vagy részben fából készült várat végül is lebontatja, és elkezdi a kő és tégla várnak az építését. A következő periódusban Bekes Gáspárt is itt találjuk, mint birtokost, ugye Bekes Gáspár a következő nagy építető a vár történetébe, de Bekes Gáspár szervezkedése és később Lengyelországba való távozása után a Báthori család jelenik meg birtokosként. Báthori István és Báthori Boldizsár azok, akik reneszánsz elemekkel látják el az épületet. 16. század végén egy hölgynek a tulajdonába kerül, Habsburg Mária Krisztiernáról van szó, aki miután 1590, férje 1599-ben távozik a fejedelmi székből, élete végéig ugye követeli a jogait, természetesen fogarason folytatódik tovább a különböző birtokosoknak a megjelenése. 1599-ben Mária Krisztierna távozásával egy újabb hölgy jelenik meg birtokosként, Stanka asszony Vitéz Mihály feleségéről van szó, aki mindössze egy évig birtokolja fogarast. A következő héten hát folytatjuk fogaras várának a birtok történetét.
Kálmán úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm szépen, hogy itt lehettem.
A kőbezárt múltunk percei erre a hétre lejártak. Köszönjük az önök megtisztelő figyelmét dr. Kálmán Attila tanár történész nevében is. Elköszönök a Várak Erdélyben szerkesztőjét, Nagybodó Tibort hallották. További kellemes napot és pihentető hétvégét kívánunk. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.